Ez a levél valószínűleg Pálnak az első levele, sorrendileg, ami a Bibliába helyet kapott. A Galatáknak írt levél. Ennek a levélnek a kulcsige verse, majd jegyezzétek meg, 5. fejezet, 1. vers. Ez a kulcsa ennek a levélnek, így hangzik. Krisztus szabadságról váltott meg titeket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ez a kulcsige verse ennek a levélnek. Ezt próbáljuk körüljárni, ez hangsúlyozza Pál, erről beszélünk ma is. Miért kellett ez? Ugye az üzenet az, hogy szabadoggá lettünk, és ne menjünk vissza a törvény alá, a szabályok alá, a kellek alá, a kötelezettségek alá, amit a Biblia a törvényben megfogalmaz. De voltak hamis tanítók, voltak júdaisták, vallásos tanítók, akik követték Pált, és ahova ő ment és hirdette a kegyelem üzenetét a pogányoknak, és megtértek, ők Pál után elkezdték azt hirdetni, hogy Pál nem mondta el nektek a teljes üzenetet. Amit Pál mondott, az nem úgy van. Megtértetek? Nagyszerű, de ha igazán komolyan gondolod, hogy Krisztussal jársz, akkor metéld körül magad, akkor tartsd meg a törvényt, akkor az fájnia kell, hogy fájnia kell, azt így mutatod igazán komolynak a szándékodat. És Pál ír egy levelet, mert mindez, amit ők tanítottak, az hamis volt. Pál érvel, hogy miért ne higgyék el, amit ők tanítanak. És Ábrahámot hozta fel például, a judaisták, a zsidók nagyon nagyra tartották Ábrahámot, mint a hittük atyát, és mondta Pál, rendben van, akkor beszéljünk Ábrahámról. Így olvastuk a múlt héten, 11. vers. Az igaz ember pedig hitből fog élni. És oda nagyszerű igevers. Ezt múlt héten beszéltünk erről, ha nem voltál itt, hallgass meg a felvételt. Innen folytatjuk. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszik, az fog élni általa. Ez egy idézet a 3 Mózes könyvéből, a 3. mózesi könyvből. A törvény az nem hitből van, hanem ha teszed, ha cselekszed, akkor áldást hoz neked. Erről beszél Pál. A hit az nem ilyen, az nem a törvényről szól, hanem a hit az olyan, hogy valamit elfogadunk, amit valaki megígért nekünk. Elfogadjuk, hogy Ábrahám is elfogadta az áldást, amit Isten ígért neki. De a törvény az nem ilyen, hanem az cselekedni kell, azt teszem, és folyamatosan teszem. Erről beszél itt Pál. A hit arról szól, hogy ő megtette, Krisztus, és én ezt elfogadtam. Egyszer mindenkorra készen van. A törvény meg, hogy folyamatosan, állandóan tenni kell, szünet nélkül. Már ezt végighallgatni is fárasztó. De ezt mondja Pál. Tegyed, hogyha a törvényben akarsz járni. 13. vers. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Olyan tisztán fogalmaz Pál. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, azáltal, hogy ő átokká lett értünk, hiszen átkozott az, aki fán függ. Ádám, az első ember, vétkezett. Benne van a történet a Bibliában. Elbukott, és ezáltal átok került a világra, átok került az emberre. Ugye olvasunk az átokról is, Isten azt mondja, hogy innentől kezdve verejtékkel fogsz dolgozni, Ádám. A föld nem termi csak úgy meg a gyümölcsét, hanem dolgoznod kell érte keményen. Sőt, hogyha műveled, látod, hogy majd tövisek nőnek föl. Az asszony fájdalommal fog szülni. Az átok így bejött a világba Ádámon keresztül. De a második Ádám, vagyis az utolsó Ádám, a Biblia mind a kettő kifejezést használja Jézusra, ő átokká lett értünk. Hogy ez az átok ne teljesüljön rajtam és rajtad. Ő volt az, aki a tövist, ami a földből nőtt, elhordozta a fején. Ő volt az, aki vért és izzadságot verejtékezett a Getsemáné kertben. Ő volt az, aki elvégezte a kemény munkát a kereszten. És utána azt mondta, hogy elvégeztetett. Ami az átkot jelentette, azt ő magára vette. Hogy az ne az enyém legyen már. Ne rajtam teljesüljön. Amikor együtt volt a tanítványokkal, azt mondta, hogy az úrvacsoránál megtörte a kenyeret, és azt mondta, hogy íme ez az én testem, ami értetek töretik. A kenyér, amiért ti olyan keményen fogtok dolgozni. Itt van, tessék, ingyen. Vegyétek. és egyétek. Ezt mondja az Ószövetség is, hogy ha valaki éhes, jöjjön is egyék. Ez olyan kenyér, amiért nem kell fizetni. Ez az, ami betölt, ez az, ami megtart, ez az, ami örök életet ad. Vette az én bűnömet, vette a föld töviseit, vette az izzadságokat, vette a kemény munkát, és átokká lett értünk. Átkozott, aki fán függ. Ha a törvényből élsz, akkor átkot vonsz a saját fejedre. Itt mondja, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Tudom, hogy így egyikünk sem mondaná azt, hogy én a törvényből élek. Tehát Tamás, én nem Krisztusban vetett hitből élek, hanem én a törvényből. De higgyetek el, hogy van helye annak, hogy erről beszél nekünk Pál. Mert sokszor értjük, hogy hitből tértünk meg, hogy nem tudtunk érte tenni semmit, de mégis van bennünk valami, ami nem szereti, hogy mi nem dicsőlünk meg, hogy nem rólunk szól a történet. És bizonyos szempontból visszamegyünk a törvény alá. És azt mondja Pál, hogy ha a törvény által élünk, akkor átkot vonunk a saját fejünkre. Az, aki bűntelen volt, az bűnélet. Amit én elkövettem, azt ő felvállalta. Odállt az én helyemre. Azért, hogy én szabadon elmehessek. Így igazultam meg Isten előtt. A megigazulás azt jelenti, hogy olyanná váltam, mint aki soha nem vétkezett. Lehet ehhez valamit hozzátenni a törvényből? Így folytatja Pál a 14. versben. Ezért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Ez ingyen van. Hit által kaptuk a lélek ígéretét. Ez, figyelj ide, ez nem olcsó. Ez ingyen van. Óriási különbség van a kettő között. Ha valami olcsó, azért fizetni kell. Valami keveset. És így tűnik, hogyha valaki törvénybe jár. Valamit teszek érte. Hát Isten, most már áldjál meg. Ez nem olcsó. Ez ingyen van. Neki nagyon sokba került. Neki a fiába került, hogy nekünk ez ingyen legyen. Észrevetted már, hogy ami ingyen van, az valakinek nagyon sokba kerül? Ez minden területen így van. De az üdvösséggel végképp, hogy nekünk az ingyen lehessen, ez neki nagyon sokba került. És ez nem olcsó, hanem ingyenes. Szabadon, hitből elfogadhatjuk, és nem kell érte dolgoznunk. 15. vers. Testvéreim, emberi módon szólok, a megerősített végrendelet, még ha emberi is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy tolthatja meg. Pál azt mondja, hogy na jó, akkor beszélgessünk valami emberi dologról. Itt van egy végrendelet, egy szerződés. Hogyha valaki egy szerződést aláír, rákerülnek a feltételek, nevek, pontok, végén aláírod, utána már nincs helye annak, hogy azt módosítsd. Hogy utána, jaj, meggondoltam magam, még ezt is bele kéne írni. Ha csak nem, hitelszerződést kötöttél egy bankkal, akkor a bank ezt megteheti. De normális esetben ez nem így van, hogy egy szerződést csak úgy módosítunk. Az le van írva, alá van írva, és az készen van. És erről fog beszélni Pál, nagyon fontos, 16. vers így folytatja. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Pál említ egy emberi példát, egy szerződést, és mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miről beszél. És azt mondta Isten Ábrahámnak, ez volt az ígéret, hogy én megáldalak téged és a te utódodat. Ez az áldás az egész emberiségé, minden nemzeté rajtad keresztül és a te utódodon keresztül. Nem azt mondja, hogy utódaidon, hanem utódodon. És mit mond, ki ez az utód? Ez nem a zsidók, akkor többes számba lenne, hanem az utód Jézus Krisztus. Az áldás rajta keresztül a miénk. Ábrahám utóda Krisztus. És ugyanúgy örököljük az ígéretet, az áldást, ahogy Ábrahám, hit által. Nem egy nemzeten keresztül jött el az áldás, hogy nekünk zsidóvá kell válnunk, és meg kell tartanunk a törvényt, hanem egy személyen keresztül jött el az áldás, aki Jézus. És azért az áldás, aki ő benne van. Értitek a különbséget? Nem utódok, hanem utód, mondja itt Pál. Majd így folytatja. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Isten egy szövetséget kötött Ábrahámmal. Én megáldalak téged. És Ábrahám ezt elfogadta. Jó, oké, uram, áldj meg. És a törvény az később adatott, 430 évvel később. És azt mondja Pál, hogy ez a törvény, ami később született, az nem írta felül a korábban aláírt szerződést. Értitek? Ez a lényeg. Korábban született egy végrendelet, egy szerződés, egy ígéretről, ami ingyen adatott hitáltal, és amikor utólag jött a törvény, azt mondja Pál, ezt nem tette semmissé, hiszen ez már készen van. Ez a szerződés megíratott. A 430 évvel később adatott törvény, ezt nem írta felül. Átadatott a törvény Mózesnek a Sínai hegyen. Ismeritek a történetet. Ábrahám már rég halott volt akkor. De nem tette érvénytelenni azt a szövetséget. A törvénynek nincs meg az ereje, nincs meg a hatalma ahhoz, hogy ezt felülírja. Az áldás Ábrahámnak adatott, és az ő utódjának, Krisztusnak. És testvérem, ha te ma hívő vagy, akkor Krisztusban vagy. Amikor újjászülettél, akkor bekerültél Krisztusba. És az áldás a tiéd. Az az áldás hitből, ami Ábrahámnak is adatott. Ez Krisztusban a miénk. Ő az utód. Annyit kell tenned csak ezzel kapcsolatban, hogy uram, én elfogadom. Köszönöm. Ugye készült egy szerződés Ábrahámmal, beszéljünk erről egy kicsit. Azt mondta Isten neki, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag, Ábrahám. Annyi utódod lesz, mint a tengerpartján a homok. Igyekeztél már megszámolni, vagy a csillagokat az igen? Márko egyszer kihívás elé állított, hogy apu, számoljuk meg. Lebeszéltem róla. Annyi utódod lesz, mint az égen a csillag. Mint a tengerpartján a homok. Ábrahámnak ekkor egy gyermeke sincs. Nincs gyermeke még. De Ábrahám elég öreg már. És elgondolkodhat, hogy nincs gyermekem, de ha Isten megígérted, hát rendben van, jó. Nem tudom, hogy fogod csinálni, de gyermeket adsz nekem, rendben. Elhiszem. És Istennek az volt a válasza erre, hogy Ábrahám, te bízol bennem, te hiszel nekem, ezért én igaznak fogadlak el téged. Ez volt az ő igazsága. Évek teltek el, olvashatod ezt a történetet az 1 Mózesben, évek teltek el az ígérethez képest, és Isten megjelent Ábrahámnak, és mondta, hogy én vagyok a te pajzsod, a te nagy kincsed. És Ábrahám mondta, remek, nagyon örülök, uram, de még mindig nincs gyermekem, tudod? Emlékszel, hogy megígérted? Emlékszem. És akkor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy na jó, akkor kössünk szerződést. Oké, kössünk szerződést. Megbeszélték a találkát, itt fogok találkozni veled, Ábrahám, legyél ott. Akkoriban egy szerződést úgy kötöttek, hogy fogtak állatokat, ketté vágták úgy középtájon, kifektették őket, és a két fél ott kötött szerződést. Az állatok között elsétáltak, és középen találkoztak. Ott voltak a döglött állatok mellettük, nem tudom szebben mondani, kezet fogtak, és azt mondták, hogy szerződünk. Ezek a feltételek elfogadom. Legyen velem ez, hogyha nem tartom meg a magam részét. Halálosan komolyan gondolom ezt a szerződést. Elég komoly volt, nem? Gondoljátok el, ha így kéne ma szerződni, egy kicsit komolyabban gondolnánk. Na mindegy. Ez el tudná indítani a fantáziámat. Ez volt akkoriban a szokás. És Ábrahámnak is Isten ezt mondta, Ábrahám, kössünk szerződést. Ábrahám fogott állatokat, ketté vágta őket, lefektette, és várta Istent. Szerződünk Istennel. És telt az idő, nézte az óráját, várunk, várunk, és Isten nem jött. Isten nem jött. Ábrahám ott ült, és már egyre jobban csüggett, jöttek a húsevő madarak, a ragadozók, és elkezdték enni az állatokat. Ábrahám fölkelt, és riogatta őket el, ők még kellenek a szerződéskötéshez, és azt mondja az ige, hogy Ábrahám teljesen kimerült. Nem tudjuk, hogy mennyi időt telt el, de teljesen kimerítette ez a hadakozás a madarakkal. Olyannyira, hogy Isten nem jött el még, de Ábrahám kimerült, leült, lefeküdt, elaludt, és ki volt ütve. Aludt, mint a bunda. És amikor Ábrahám fölkelt, csak annyit látott, hogy Isten eljött. Amíg ő aludt. Az állatok, amik ott ki voltak fektetve, mind megsültek. Ott volt a roston hús. Isten itt járt, amíg én aludtam. Nem volt félig átsétálás, hogy meg középen találkozunk. Isten átsétált teljesen, egymaga, míg Ábrahám aludt. Átment a kettévágott állatokon teljesen. És azt mondta, hogy minden feltételt én vállalok. Történjen velem ez, ha én nem tartom meg a magam részét. Ábrahámnak nem volt ilyen része. Isten vállalta az egészet. Ez volt a szerződés Isten részéről, míg Ábrahám aludt. Gondoljátok ezt el. És Ábrahámnak ott maradtak a finom húsik. Ábrahám fölébredt, és tudta jól, hogy Isten itt volt. Így vállalta Isten magára a szerződést, minden feltételét, abban a szerződésben, amit Ábrahámmal kötött. Ábrahám nem azon múlik, hogy te megteszed a rád eső részt. Én vállalok mindent. Minden rész rám esik, Ábrahám. Te csak bíz bennem. Te csak bíz bennem. Azt tudod, hogy Isten teszi az egészet, az üdvösségedet, az áldásokat, azt a jót, ami történik veled. Erről beszél az ige sok helyen, ez a hangsúly a Galata levélben. Az üdvösséget Isten készítette el számunkra. Mi feladatunk? Elfogadni az ajándékot. Minden jót Isten előre elkészített nekünk, mondja az Efézusi levél, hogy azokba járjunk. A mi feladatunk ezeket elfogadni. Az a szolgálat, amit Isten az életeden keresztül el akar végezni, az is Isten készítette el. Csak rád vár, hogy indulj el. Ő átment teljesen, és vállalta a szerződés feltételeit. Lehet, hogy te úgy érzed magad, mint Ábrahám, hogy az én kereszténységem inkább arra hasonlít, hogy így zargatom a madarakat, hogy így csomó dolgot teszek érte, vállalom, hogy csináljam, de hol van Isten? Miért nem jön? Miért nem jön az áldás? És kimerülsz, és kifáradsz, és eleged van. Pedig az áldások azok hitből jönnek, nem cselekedetekből. Tamás, nincsen dolgunk egyáltalán? De van, figyelj, van egy dolgod, és értsd jól, amit most mondok. Kergesd el a hitetlenség madarait. A hitetlenség madarait kergesd el. Amik azt mondják neked, hogy hát, téged nem akar megáldani Isten. Jó, persze, le van írva a Bibliában, de nem rád vonatkozik, a melletted ülőre. A mi dolgunk, hogy elfogadjuk, amit Isten mond, az ő ígéreteit hitből. És azt mondjuk, hogy Uram, én nem tudom, hogy ezt hogy fogod csinálni. Nem is akarom kitalálni, de Uram, te megígérted, elhiszem. Elhiszem. Nem abba hiszek, hogy a hitem elég erős, hanem abba hiszek, hogy te vagy a hűséges Isten, és te, amit mondasz, ezt megtartod. És neked nincs lehetetlen. Ez az egész sztori, amiről most beszélünk, az egész téma, amit így fejtegetünk, fölvet egy nagyon fontos kérdést. Hogy akkor minek a törvény? Ugye, hogyha a megigazulás hitből van, Ábrahám csak elfogadta azt, a később adatott törvény ezt nem írta felül, akkor minek a törvény? Akkor minek ez az egész? Az első 5 könyvet úgy ki lehetne tépni a Bibliából. Nem. Ha elég hinni Tamás, akkor minek a törvény? Figyelj jól, 19. vers. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Kérdezi Pál így, mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, míg el nem jön az utód. Ki az utód? Az előbb mondtuk. Jézus. Ez a jó válasz ugye a vasárnapi iskolában. Ha nem tudod, hogy mit kell mondani, akkor Jézus, ha nagyon mellé nem lőhetsz. Amíg el nem jön Jézus, a bűnök miatt adatott. És mondja utána Pál, hogy a törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Amikor fölment Mózes a Sínai hegyre, ezt innen tudjuk, akkor nem Isten adta neki a törvényt, hanem Isten odaadta az angyaloknak, és az angyalok adták oda Mózesnek. Angyalok közbenjárásával adatott a törvény. És Pál rámutat erre, ez nagyon fontos, hogy nem nincs benne egy ilyen közvetlenség, nincs benne egy ilyen bensőségesség, hogy Isten odaadta volna Mózesnek, hanem közbenjáró által volt. Egy angyal volt a postás, ő volt a közbenjáró, de azt mondja a 20. vers, közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. Amikor Isten ígéretet adott Ábrahámnak, akkor nem volt közbenjáró. Isten közvetlenül szólt Ábrahámnak. Ugye nem volt két fél, mint egy klasszikus szerződéskötésnél, hanem Isten egymaga vállalta a szerződést, és szólt Ábrahámhoz, Ábrahám, én megáldalak téged. Gyere ide, megáldalak téged, fogadd el, és Ábrahám elfogadta ezt hitből. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem kell annyira oda lennünk a törvényért, ahogy a zsidók voltak, rajongtak a törvényért. Ott volt a hegy, füstben állt a teteje, nagy lángok voltak, mennydörgés. De ez mind csak külsőség, ha belegondoltok. És azt mondja Pál, hogy mennyivel jobb az ígéret, ami Ábrahámnak adatott. De azt egyenesen Isten adta oda. Közvetlenül, közbenjáró nélkül. Így folytatja Pál. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Miért adatott a törvény? A bűnök miatt. És utána Pál megkérdezi, a törvény ellentmond az ígéretnek? Semmiképpen sem. Tudjátok, miért adatott a törvény? Azért, hogy alternatíva legyen, hogy választása lehessen az embernek. Hogy eldönthesse, hogy törvényben szeretne járni, vagy pedig egyszerűen el akarja fogadni az megigazulást hitáltal. Hogy uram, én elhiszem, amit te mondasz. Meg akarsz áldani? Rendben van. Vagy azt mondhatod, hogy én a törvényt szeretném. De azt mondta Pál korábban, emlékeztek erre, ha valaki a törvény útján jár, akkor meg kell tartania mindent. Ha cselekszed, akkor élsz általa. Nem válogathatsz. A probléma itt jelentkezik, ugye? Jó, van választási lehetőség, de a probléma az, hogy a törvényt azt nem tudjuk megtartani. Ez egy elég nagy probléma, mert abból van az áldás a törvényen keresztül, hogyha megtartjuk. Ha megtartom, akkor üdvösséget szerez nekem, akkor igaz lehetek Isten előtt? Igen. Nagyszerű, csak nem tudod megtartani. Van egy út, csak járhatatlan. És van egy másik, ami az egyetlen út marad, Krisztusban hitből fakadó igazság. Fölteszek egy kérdést, és kérlek, ne engedd el a füled mellett. Te próbálod megtartani a törvényt? Próbálsz a saját cselekedeteidből kedves lenni Istennek? Vagy pedig elfogadod hitből, hogy igaz vagy az Úrban? Amihez nincs mit hozzátenni, sem elvenni. Az első megoldás, ugye, hogy igazak lehessünk Isten előtt, az hitből van. Elfogadni Krisztus váltságát. Uram, te megtetted, értem, amit kell, a te véred fizetett, értem, a te véred elég volt. Honnan tudjuk, hogy Krisztus föltámadt a halálból? Ki fizette az árat? Ha erre azt mondod, hogy na, Tamás, nem áll, nekem nem kell. Jó, van egy másik út, a törvény. Akkor tartsd meg mindent, minden betűt. Látod, hogy nem keveredik a kettő? Nem mondhatod, hogy én kegyelembe járok. Ja persze, mert még egy kicsit igyekszem is úgy a törvényben. Vagy-vagy. A kettő nem párhuzamosan halad. De hát én tényleg, én megtartom a törvényt, mondhatod. Álljunk meg egy pillanatra. Jézus elmagyarázta, hogy ez a törvény tulajdonképpen mit jelent. A Máté 5-ben, a 10 parancsolat. Ha valakire haragszol. Ugye a törvény azt mondja, hogy ne ölj. Hát én nem öltem senkit. De ha haragszol valakire, ha már valakivel szembe indulattal vagy, akkor a szívedben megölted azt az embert. Nézzük tovább. Jézus azt mondta, hogy ne paráználkodj, hogy meg van írva. De ha valaki a szívében már kívánsággal tekint egy asszony felé, akkor házasságtörést követett el. Elbukott ebben a parancsolatban. Senki nem tudja megtartani a törvényt. Egy ember tartotta meg, Isten emberi formában. Jézus. Senki más. Ezért mondja az ige 22. versben. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Az írás mindenkit bűn alá rekeszt. Ha olvasod a törvényt, őszintén, akkor csak oda vezet, hogy nagyokat nyálsz. Uram, én ettől olyan messze vagyok. Ha belenézel ebbe a tükörbe, amit Isten adott a kezedbe, akkor látod, hogy Uram, én egy bűnös ember vagyok. Én annyira nem hasonlítok rád, Uram. Ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor mind láthatjuk, hogy csúnyán-csúnyán elbuktunk és vétkezünk. Ezért mondja az írás, a Róma 3.19-ben mondja Pál. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg, mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Miért adatott a törvény? Azért, hogy felismerjük, hogy bűnösek vagyunk. Majd így folytatja Pál, Róma 7.7. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot se ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. A törvény az, ami segít látni nekem, hogy én bűnös vagyok. Sőt, a törvény az, ami rámutat konkrétan, hogy melyik területen van az a bűn az életemben. Amikor Pál olvasta a parancsolatot, hogy ne kívánd, akkor szembesült azzal, hogy már pedig benne kívánság van. Nem tudom, hogy mit kívánt Pál. Nem is ez a lényeg. De felismerte, hogy Uram, én ebbe elbuktam. Erre jó a törvény. Hogy én meglásd magad benne. Meglásd az igazság mércéjét. Hogy Uram, én messze nem tudok idáig felérni. Én nem hasonlítok ehhez. És végül itt mondja a Róma 7-ben Pál, hogy ez a törvény levágott engem. Meghaltam a törvény által. Végem van. Erre adatott a törvény. Fontos dolog, figyelj, hogy nem a törvény volt előbb, hanem a kegyelem. Nem a törvény adatott először, hanem az ígéret. Ígéret adatott Ábrahámnak, hogy mi a hitből való megigazulás kegyelemből, és utána jött a törvény. Ábrahám, csak bíz bennem. Higgy abban, amit én mondtam, amit én tenni akarok, és ebben volt Ábrahám megigazulása. Csak az a baj ezzel, ugye, itt is lezáratta volna Isten, hogy ez az ígéret, Ábrahám, higgyél, rendben van, így üdvözül mindenki utánad, hogy hisz én bennem. Az a baj, hogy az ember nem ennyire egyszerű eset. Az ember bűnös, az ember büszke, és azt szereti, hogyha a történet végén ő dicsőül meg. Hogy a történet végén ő szerez egy nagy hírnevet. Hát én egész jó srác vagyok. Hát, sokkal jobb vagyok például, mint ő. Igyekszem nem rátok mutatni. De a Biblia azt mondja, nagyon tisztán mondja, hogy nincs igaz ember egy sem. Nincs, aki keresse Istent, nincs, aki kutasson utána. Ma nem mondhatja itt egyikötök sem, hogy ó, hát én kerestem Istent. és megtaláltam. Azt mondja, hogy senki nem kereste Istent. Az, ahogy ma itt vagy, az Istennek köszönhető. Ő keresett téged. Ő ment utánad. Ő mentett meg. És ahhoz, hogy ezt értsük, hogy a büszkeségünk végre összetörjön, ahhoz kell a törvény. Hogy abba belenézel, és látod, hogy Uram, tudod mit, én mégse vagyok annyira frankó gyerek. Ezt én nem tudom. Én nem ilyen vagyok, Uram. Isten a törvényen keresztül mondja el, hogy én jól vagyok, de te nem. Te bűnös vagy. Ez az igazság mércéje. És olyan gyönyörű, nem? 10 parancsolat. De ha azt olvassuk, akkor ha őszinték vagyunk, és látjuk, hogy Jézus hogy magyarázta, mind elbuktunk benne. Ebből ismeretem fel. Mondok nektek egy történetet, ami jobban segít érteni. Bejön valaki ide a terembe, oda megy Norbihoz, mindig ő a szemléltető példa, és azt mondja, hogy kézen Norbi, most jövök a bíróságról, és kézen mi történt? Valaki kifizetett helyetted egy 20 millió forintos közlekedési bírságot. Micsoda? Valaki kifizette a te bírságodat. Mit csinált? Hát nem örülsz neki? 20 millió forint. És mondja Norbi, de miről beszélsz? Nem értem. Nem is érti. Nem lenne hálás érte, hanem inkább azt mondja, hogy micsoda bolond ez az ember, ennyit kifizetett. Ha máshogy történne ez a beszámoló, Norbi, képzeld el, tegnap, amikor autót vezettél, azért mondom, hogy mert nincs jogsia, meg autója sem. Tegnap, amikor vezettél, átmentél a városon. Éppen a Vakok Világszövetségének gyűlése volt ott az út mellett, kim voltak téve a 30-as táblák, és te 70-nel átszáguldottál azon a szakaszon. Megszegted a törvényt. 60 darab holttest feküdt utánad az úton. Mire a Norbi? Én nem is láttam őket, ők sem. És ott voltam a bíróságon, és valaki kifizette helyetted a büntetést. Egész más lenne a sztori. Oh, ki volt az? Ki fizette ki helyettem? Meg kell köszönnöm neki. Hálás lenne Norbi szerint. Ha tudná a történetet így, értitek a különbséget? Ha tudná, hogy mi történt előtte, hogy hol szegte meg a törvényt, hol volt a szabálysértés, innen lenne értelme annak, hogy valaki helyette kifizette a büntetést. Rá kell, hogy valaki mutasson a kárra, a sérülésre, a holttestekre. Ehhez kell a törvény, hogy az ember lássa, hogy hogy vezet, hogy hogy megy át az életen, hogy mennyi kárt okoz. Mennyi sebet hagy másokban? A törvény nélkül beszélhetnénk az embereknek, hogy hát Krisztus meghalt érted, annyira szeret téged. De jó! Neked jó, élj ebben, én nekem ez nem kell. De ha felemelem a törvényt nekik, ha látják magukat a törvény tükrében, akkor értik a szükségletüket. Akkor értik, hogy bajban vannak. Látják az igazság mércéjét, hogy látod, így lehetsz rendben Istennel. Hát fú, hát akkor én nem vagyok rendben Istennel. És akár mondhatjuk az embereknek a 10 parancsolatot, hogy segítsük látni őket. Te mondtad már ki valaha az Úr nevét hiába? Hát igen. Akkor bajban vagy. Hazudtál már valaha? Hát igen. Tudod, akkor elbuktad Isten törvényét. És nagy adósságod van az Úr előtt. De tudod, van egy jó hírem, hogy valaki helyetted kifizette a kárt. Így már lesz értelme annak, hogy Krisztus szeret téged és meghalt érted a kereszten. Hallaniuk kell a törvényt, hogy tudják, hogy mi a szükségük. A 10 parancsolatból elég ezt látni. A modern evangelizációban sokszor elhibázzák ezt, hogy nincs felmutatva a törvény, csak mondják, hogy Istennek egy csodálatos terve van az életeddel, és nincs értelme az embereknek ezért a jó hírnek. Nem értelmezik. Mert ahhoz tudniuk kell először, hogy bajban vannak, hogy kell nekik egy megváltó. Itt a 10 parancsolat, és mondhatod, nyilván nem ilyen furcsa módon, hanem egy beszélgetésben, hogy te neked vannak isteneid, neked van, ami fontosabb az élő Istennél? Mert ő azt mondja, hogy ne legyen Istened rajtam kívül. Készítettél Istent a saját gondolataid szerint, a saját elképzeléseid szerint? Kimondtad már az ő nevét hiába? Megtartod azt az egy nap pihenőt, amit csak az Úrnak szentelsz, és ráfigyelsz, és őt dicsőíted? Tiszteled a szüleidet? És ez fordítja az embereket oda, hogy lássák a szükségletüket. Ugye a jó hír az a kegyelem evangélium, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, de a törvény nélkül, a szükség helye nélkül nem tudják az emberek értelmezni. Elmondok egy másik példát, és lehet, hogy ezt már hallottad, nagyon szemléletes szerintem. Egy óceán feletti repülőútról szól. Fölszállsz egy repülőútra, ami megy az óceán felett. Ahogy megy az utazás, a kapitány behívja a vezető utaskísérőt, a pilóta fülkébe, és elmondja, hogy nagy baj van. Folyik az üzemanyagunk. 30 perc múlva le fogunk zuhanni, és nem érjük el a partot. Menj hátra, és mondd el az utasoknak, hogy vegyék föl az ejtőernyőjüket. Ez a vezető utaskísérő elkezd izzadni, hátra megy, átgondolja, hogy mit mondjon, letörli a könnyeit, az izzadságát, és mondja, hogy kedves utasok, egy hírt szeretnék közölni, szeretném tájékoztatni önöket az ejtőernyő használatáról és különleges áldásairól. Szeretném felkelteni az önök érdeklődését, hogy felvegyék ezt az ejtőernyőt. Ha ezt felveszik, az utazásuk sokkal kellemesebb lesz, sokkal jobban fogják élvezni ezt a repülőutat, amíg oda nem érünk. Meg fog szűnni minden problémájuk, betölti az önök szükségleteit, és vége örömöt fognak érezni. Vegyék föl! Ki szeretné felvenni? Biztos lesz egy-két furcsa ember, aki fölteszi a kezét, akkor most hajtsuk meg a fejünket, adjuk át az ejtőernyőt. És utána gondoljátok el azt a szemét, aki fölvette azt az ejtőernyőt, folyik tovább az utazás, ott ül az ejtőernyőjében, az amúgy is luxus méretű helyen, ugye? És azt látja, hogy mindenki rámutogat, hogy oda nézzetek, az fölvette is. Rajta nevetnek, rajta gúnyolódnak, ugye ő próbál nem figyelni egy ideig, ő fölvette az ejtőernyőjét, de rájön, hogy ez abszolút nem kényelmes. Hát hol van az a kellemes utazás, amit neki ígértek? Hol van az az öröm, az a beteljesülés, amit ez az ejtőernyő ígér? Ő ebből semmit nem érez. Sőt, nagyon kényelmetlen. A gúnyolásokat elviselni, meg végképp. És pár perc, nem kell hozzá sok, hogy fogja azt az ejtőernyőt, és nem kell ez nekem. És van ilyen hívő tesónk, aki így jött Krisztushoz, ezzel az ígérettel. Gyere erre az utazásra, és minden rendben lesz. Minden kellemes lesz, minden problémád megszűnik, de amikor érzi, hogy ez nem így van, mert ugye tudjuk, hogy ez nem így van, akkor elege lesz belőle, és el is mehet az Úrtól. Mert azok az ígéretek, amit kapott, azok nem teljesültek be. De ha ez a történet máshogy zajlik, ugye hívja a kapitány az utaskísérőt, hogy zuhan a gép, 30 perc van a végünk, nem tudunk elérni a partokat, a tengerbe fogunk zuhanni. Mondd el az utasoknak, hogy vegyék fel az ejtőernyőjüket. Hátra megy ez a utaskísérő, és így szól az utasokhoz, figyeljenek rám, tegyenek le minden olvasnivalót, tegyenek el minden, nagyon fontos dolgot fogok most mondani. A gép zuhan, 30 perc múlva belezuhanunk az óceánba. Ki szeretne ejtőernyőt? Én! Mindenki veszi föl az ejtőernyőjét. Becsatolja összes lehetséges módon, még körbe is celluxozza magát. Ragaszkodik hozzá, mert ezt fogja megmenteni, mert tudja, hogy a gép le fog zuhanni. És nincs más lehetősége a megmenekülésre. Ott ül a maga helyén, ugyanúgy, besajtolva, de nem számít. Ha tudja, hogy 30 perc múlva vége van, és ez menti meg, el fogja viselni a kellemetlenséget. A gúnyolást, hogyha valaki más nem vette föl. Őt nem érdekli, mert ez menti meg az életét a pusztulástól. És hálás lesz azért az ejtőernyőjére. Szörnyű viselet most! Mennyivel jobb az a kereszténység, ami nekünk van? Valóban öröm. Valóban beteljesülés. Valóban kellemes utazás. De nem csak ennyi. Hanem van benne nehézség, van benne fájdalom, van benne lelki harc, van benne próba. Ez mind benne van a csomagban. De ez az, ami megment. Ez az, ami megmenti a lelkünket a pusztulástól. És hogyha így hallottuk a történetet, hogy tudtuk a mi nagy szükségletünket, akkor nem lesz probléma, amikor jön a kellemetlenség, amikor szűk helyen érezzük magunkat, amikor nem olyan kényelmes az utazás, akkor nem lesz probléma belőle. Mert tudjuk, hogy az utazás rövid, de megmenekülünk emiatt. És nem keserűség lesz a szívünkben, hanem hálaadás. Uram, te megmentettél engem. Lehet, hogy most nehéz, de Uram, hamarosan ott leszek nálad. Ugye mennyire más történet így? Még meg is pékelhetném azzal, hogy jön az utaskísérő, és valakire ráönti a forró kávét. Ez már nagyon életszerűen hangzik, igaz? És gondoljátok el, az első esetben, aki úgy vette föl az ernyőt, hogy hú, kellemes utazás, és valaki leönti a forró kávéval, mert ugye jönnek a forró tüzes próbák, a tüzes nyilak, az hogy fog rá reagálni? Ha, na, ez volt az utolsó csepp. De a másik, aki tudja, hogy miért van rajta az ernyő, és leönti a stewardess forró kávéval, az gyorsan túllép rajta. Hogy, ez egy kis kellemetlenség ahhoz képest, amiből megmentett Isten. Amiből pontosan már megment az ejtőernyő. Én hallottam már mind a két fajta bizonyságtételt, hogy engem megkeserítette az, amit az életben tapasztaltam. De ha értjük, hogy honnan jövünk, és hogy mi várt volna ránk Krisztus nélkül, akkor nem ez a történet. Akkor nem ez a bizonságtételünk, hogy ez a sok nehézség, a forró kávé, még minden. Hanem, Uram, tudod, én hálás vagyok az életemért. Hálás vagyok azért, amit te végzel bennem. És köszönöm, hogy én, bűnös ember, a mennybe mehetek. És te meghaltál értem. Rám ömlött a forró kávé. Majd legközelebb nem rám ömlik. Ezen múlik a mi szemléletünk is, meg az evangelizációnak a sikere, hosszú távon. Mondhatjuk ugye, hogy te bűnös ember, elkárhozol. Nyilván nem így kezdjük az evangelizációt. De ez az igazság. Ez az igazság. Hogy a terepülőd megy lefelé. Szokták nekem ezt mondani, hogy a kereszténység olyan, mint egy mankó. Ugye, hogyha valaki belekerül egy élet nehézségébe, és nem tud kilépni belőle, akkor jön a kereszténység. És onnantól kezdve már úgy, de ha nem, akkor át tudna menni az életen. Persze, át tudna menni az életen. Egészen addig, míg a repülőgép le nem zuhan. És akkor valaki előbb jön rá, valakinek előbb nyílik meg a szeme. De mindegy zuhanó repülőn vagyunk. És ami megment, az Krisztus vére. Megmentett a kározatból minket. Tamás, ez úgy hangzik, mintha törvényt kéne adnunk az embereknek. Nem Isten jósága vonja az embereket megtérésre. De figyelj rám, amikor Krisztus beszélgetett az emberekkel, amikor büszke emberekkel beszélt, akkor mindig a törvényt mondta nekik. Amikor egy megtört, alázatos szívű emberrel beszélt, akkor meg a kegyelmem üzenetét mondta el nekik. Nem ezt olvastuk Jakab levelében, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak meg kegyelmet ad? Isten a megtört szívekben gyönyörködik. Ha valaki hozzá kiállt, az megmenekül. Nincs kivétel. De a büszke embernek előbb látnia kell, hogy van miért kiáltania. Amikor elmész egy ékszert megvenni, tudom, minden héten mentek, akkor a gyémánt nyakéket, hogy szebbnek tűnjön, mindig egy sötét háttérre teszik. Sötét bársonyra. Vagy vörös, vagy kék, vagy fekete. Hogy még gyönyörűbben csillogjon. És ha elolvasod az Efézusi levél második fejezetét, ugye abból szoktuk idézni, hogy de Isten kegyelméből hitáltal van az üdvösség. Olvasd el, hogy mi van az előtte lévő versekben. Mi, akik bűnösek voltunk, a bűneinkben halottak, és e világ szerint éltünk, e világ fejedelme gondolatai szerint, így beszél ott Pál, mi, akik elveszettek voltunk, értünk halt meg Krisztus. Oda teszi mögé a fekete hátteret, hogy még gyönyörűbben csillogjon az a gyémánt Krisztus számunkra, és az üdvösség üzenete. És így tudtuk elfogadni. Erre a szükségünkre a törvény ébreszt rá. Ha nincs a törvény, akkor mondhatod valakinek, hogy tudod, Krisztus mindaz, amit keresel, az összes beteljesülésed, és erre a válasz mi, hogy tudod, én horgászni szeretek, én meg azt szeretem, engem azt tölt be. De ha valaki tudja, hogy a repülője zuhan, az kiáltani fog. Szokták mondani, hogy zuhanó repülő nincsenek ateisták. Milyen igaz? És így folytatja Pál, 23. vers. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. Itt a törvénynek a szerepe, máshogy fogalmaz Pál, nevelőnk volt, olyan volt, mint egy tanár. Téged buktattak már meg. Egyetemen volt benne részem, bőven. A törvény intézi ezt elő, a nevelőnk. Bukás. Nem mész át. Elbuktad. És így vezet oda Krisztushoz. De azt mondja Pál, hogy addig volt csak a nevelőnk, amíg el nem jött Krisztus. Amikor miénk az Úr, akkor már nincs szükségünk a törvényre, hogy neveljen. Oda vezetett hozzá. És onnantól kezdve már nem kell. Innentől kezdve Krisztusban élsz, és a törvénynek nincs szerepe az életedben, hogy áldásban részesülj. Így folytatja. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. Többé nem vagytok a nevelőnek alávetve, mondja Pál. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok Krisztus Jézusban való hit által. Krisztusban tehát nincs, 27. vers, akik Krisztusban keresztelkedtek meg, Krisztust öltötték magukra. Te, tesó, amikor elkezdtél hinni Jézusban és újjászülettél, akkor belekerültél Krisztusba. Krisztusba vagy öltözve. Krisztus körülvesz téged az ő igazságával, rádatta az ő igazságának köpenyét. Nem a törvénybe burkolózol már, az lekerült rólad. Krisztus igazsága került rád, az igazság öltözéke. A fejedelemnek az öltözéke. Erről szól a Galata levél. És nincs többé szerepe már a törvénynek. Milyen érdekes, csak egy apró megjegyzés, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, körülbelül 33, Krisztus szerint 33 lehetett az időszámítás, pár évtizeddel később eljöttek a római seregek, és lerombolták a templomot. Ma nincs templom Jeruzsálemben. Akkor Krisztus szerint 70-ben megszűnt az a törvény szerinti Isten imádat, ami le van írva a Bibliába. Többé nem lehet gyakorolni, nem lehet áldozatot bemutatni, nincs főpap, nincsenek feljegyzések, nincsenek léviták. Kész. Föl lehet tekerni, és föl lehet tenni a polcra. Megszűnt a törvényben való járás. Milyen érdekes, igaz? Amikor eljött Krisztus, akkor már nincs szükség a nevelőre. És így folytatja, mindjárt befejezzük. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és az ígéret szerint örökösök. Lesz rajtad nyomás, ha éppen nem most van rajtad ez a nyomás, hogy felelj meg ezeknek a dolgoknak, teljesítsd ezeket a dolgokat, éljél a törvény által, teljesíts, csináld. De azt mondja itt Pál, hogy ugyanaz az áldásunk van, mint Ábrahámnak, hit által ő elfogadta, és ezáltal vált örökössé. Nem csak bűnbocsánatunk van, hanem megigazultunk hit által. Isten nem úgy néz rá, hogy tudom, ez a Tamás, ez egy nagy bűnös, de megbocsájtottam neki, na menjél. Hanem megigazultam, ez azt jelenti, hogy mint aki soha nem vétkezett. Ha Isten rám néz, akkor így lát engem Krisztusban, mint aki soha nem vétkezett. Ez nem ugyanaz, ez óriási különbség. Uram, ez egy csoda. Ismerve magamat, ismerve titeket. Mint aki soha nem vétkezett. Így lát téged. Ez az erő van abban a vérben, ami értünk folyt. Ki moshatna tisztára engem a vétkemből? Egyedül Jézus Krisztus vére. Ki teheti teljessé az én életemet? Egyedül a báránynak a vére. Ki szabadít meg ebből a bűnös testből? Egyedül Jézus Krisztus. Aki Krisztusban keresztelkedtek meg, az Krisztust öltötték magukra. Amikor megtértél, már sok mondatot kezdtem így, amikor újjászülettél, akkor Krisztusba kerültél. Az ő küldetése nem az, hogy jobbá tegye az életedet, hogy kijavítsa a hibáidat, hanem, hogy új ember legyél. Egy teljesen új személy. Új pozíciód az, hogy ő benne vagy. Íme a régi elmúlt, és minden újjá lett. Hogyha van egy lap a Bibliámban, hogy belerakok és becsukom, akkor nem fogod látni ezt a lapot. Addig még meg nem mutatom, mert a Bibliám teljesen eltakarja. Így vagy benne Krisztusban. Minden csomagoddal együtt. Minden gyengeségeddel együtt. Krisztus teljesen elfedt téged. Ha az Atya rád néz, téged Krisztusban lát. Téged Krisztusnak lát. Mint aki soha nem vétkezett. Nem bámulatos az evangélium? Mit lehet ehhez hozzátenni a törvényből? Ő nem lát bűnösnek. Mit tudok ehhez még hozzátenni? Amikor fölkelt egy zsidó férfi, akkor mindig imával kezdte a napját, és hálát adott azért, hogy nem született pogánynak, rabszolgának és nőnek. Ez volt az imájuk. Kedves emberek, igaz? És Pál erre reagál, nézzétek meg, aki Krisztusban vannak, nincs többé zsidó, nincs többé pogány. Nincs többé szabad, nincs többé rabszolga. Nincs többé férfi, nincs többé nő. Hanem mi egyek vagyunk Krisztusban. Ezeket letörte, ezeket az akadályokat Jézus. Aki a törvényben jár, az osztályokat alkot. Hú, akik megtartják a törvényt, még nem tartjuk meg a törvényt. Mi már ennyi törvényt megtartottunk, ti meg még... És jönnek ezek a csoportok, de azt mondja az ige itt, hogy Krisztusban nincs ilyen. Nincs. Egyenlők vagyunk Krisztusban. Nem tudom, hogy bennetek mennyi a vallásosság. Szerintem van bennünk. És van helye Pál üzenetének, hogy halljuk ezt a frissítő kegyelmet. És levessük magunkról a törvényt. És élvezzük, hogy Krisztus ránk adta az ő igazságának köpenyét. Már mondtam nektek múltkor is, hogy ezt a feladatot kapod most. Hogy élvezd. Élvezd. Kezd el élvezni, hogy ezt tette veled Krisztus. Hogy ezzé tett már. Nincs ehhez hozzátenni való, nincs, ami ebből elvesztesz. A törvény cselekvése, vagy nem cselekvése, ezt nem befolyásolja. Élvezd. De Tamás, akkor mindenki a bűnt fogja választani. Gondolod? Engem a kegyelem sokkal szabadabbá tesz, sokkal megtisztultabbá tesz a kegyelembe való járás, mint a törvényben való járás. Hogyha nem élvezed, hanem olyan a kereszténységed, mint Ábrahámnak, hogy így zavarod a madarakat, küzdesz, csépelsz, hajtasz és kifáradsz, akkor lehet, hogy ideje most végleg kifáradni, és azt mondani, hogy Uram, én ezt nem csinálom tovább. Én elfogadom hitáltal, hogy te meg akarsz áldani. És cselekedj meg velem mindent, amit te szeretnél. Tegyél azzá az emberré, akit te bennem szeretnél látni. Folytasd, Uram, itt vagyok. Ámen. Köszönöm. Atyám, köszönjük ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, Uram, a munkát a szívünkben, az életünkben, Isten, és lehet, hogy újra és újra ugyanarról beszélünk. Úgy tűnik, hogy ugyanak körül megyünk, Uram, de kérlek, hogy vésd bele a szívünkbe, Isten, hogy mit akarsz nekünk adni. hogy ráébredjünk arra a szabadságra, Isten, amink van Krisztusban, és erősen álljunk abban, ahogy Pál mondja a Galata 5:1-ben. És ne engedjük senkinek, hogy újra a szolgaság alá vesse. Kérlek, tegyél szabaddá mindnyájunkat itt, Uram. Hadd legyünk szabadok arra, hogy ne a törvény alatt járjunk, hanem a kegyelemben. Hogy hit által fogadjuk el a te áldásaidat, Uram. Hogy élvezzük azt, amit megkaptunk. És ne próbáljunk fizetni érte. Töltsd be minket a te lelkeddel, Jézus. Köszönjük, hogy egymással lehet közösségünk, hogy szerethetjük egymást. Uram, engedd, hogy a szívünk nyitott legyen egymás előtt. Tudva, hogy nincs különbség, egyenlőek vagyunk Krisztusban. Bűnösök, akik kegyelem által üdvözülnek. És nincs mit ezen szépíteni, Uram. Köszönöm, hogy ez így áldás, így élvezhető, és így a legjobb, Uram. Köszönjük az ejtőernyőnket, Uram, hogy megmentesz, Krisztus, hogy a te véred az valóban erős, hogy átvigyen minket a sötétség országából a világosság országába, Uram. Köszönjük, hogy a próba között is emlékezhetünk erre, hogy mit kaptunk, hogy honnan mentettél meg. Imádkozom azokért, akik ma fáradtak, ma elcsüggettek, ma elkeseredettek, Uram, hogy helyezd vissza a szemüket erre a nagy igazságra. Amikor rájuk ömlik a forró kávé, Uram, hogy kik ők te benned, Uram. Hogy milyen szabadságunk van. És hogy a mennyi ígéretét megkaptuk. Lehet, hogy néha nem kényelmes az utazás, de a mi úti célunk az a menny. A nagy királynak az országa. És ott fogunk állni előtted hamarosan. Jézus, nagyon várjuk. Köszönjük ezt a vasárnap délelőttet, és kérlek, áld meg a közösségünket, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Ámen.